Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keressük meg énekeskönyvünkben, és énekeljük a 329. dicséretünk második verszakát, a keresség sákramentumának kiszolgáltatására készülve. 329. dicséretünk második verszakát énekeljük tehát. Nem éltem még e fölszínén, te értem, megszülettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonossá tettél. Kedves szülők, kedves keresztülők, szeretettel köszöntünk benneteket itt az Isten házában, abból az alkalomból, hogy elhoztátok egy kislányt, hogy a keresség sákramentumában részesüljön. Figyeljünk együtt arra, hogy hogyan szerezte Jézus Krisztus e sákramentumot. Máté evangéliuma utolsó verseiben olvashatjuk az ő szavait, tehát a 28. fejezet 18., 19. és 20. verseiben, a következőképpen. Jézus Krisztus így szólt, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A gyülekezet foglalja el most a helyét. Karácsony ünnepéhez közeledünk. Ahhoz az ünnephez, amely igazából azért lehet számunkra ünnep is lett, mert Isten megajándékozott bennünket, embereket. Megajándékozott egyszülött fiával, az Úr Jézus Krisztussal. És hogy ő miért ajándék számunkra, és miért a legnagyobb ajándék? Azért, mert általa kerülhetünk mi Istennel személyes kapcsolatba. Azaz olyan közösségbe, amely közösségre a folyamatos párbeszéd, a beszélgetés jellemző, mi figyelünk Istenre, mert ő meg akar szólítani bennünket, szól hozzánk igéjén, a Szentíráson keresztül, és mi pedig kiönthetjük a szívünket előtte imádságban, kérhetünk tőle tanácsot, útmutatást, és ő kész vezetni bennünket, bátorít, vigasztal, vagy ha éppen arra van szükségünk, akkor int figyelmeztet bennünket. Ajándék hát számunkra Jézus Krisztus. De eszembe jutott egy kis történet, amelyet olvastam valahol egy könyvben, ahol egy édesapa tanította a gyermekét igazából arra, hogy ki is Jézus Krisztus. És ő egy különös képet használt, ami igazából adódott az ő hivatásából, az ő foglalkozásából, ugyanis ez a férfi hegedű tanár volt. És egy alkalommal, karácsonyhoz közeledtek akkor is, karácsonyi dal tanított a kislányának, aki szintén hegedült. És akkor, miközben foglalkozott így a kislányával, mondta el azt neki, hogy tudod, nekünk Jézus Krisztus személye a hangvilla. Hiszen a hangvillá arra használta azelőtt is, mielőtt elkezdtek hegedülni, hogy azután ahhoz hangolja a hegedűt, és aztán így folytatta tehát, hogy Jézus Krisztus a hangvilla, az alaphang, akit azért adott nekünk Isten, hogy mindig legyen kire hangolni az életünket, hogy az tiszta hangot adjon. Ráhangolódni pedig csak úgy tudunk, folytatta ez az édesapa, hogyha valóban befogadjuk Jézus Krisztust a szívünkbe, hogyha rendszeresen olvassuk az ő beszédét, hogyha figyelemmel kísérjük az ő tanítását, szavait, az ő életét, azt, hogy hogyan élt, mikor, mit csinált. Ahogy a hegedünket újra és újra ráhangoljuk a hangvilla hangjára, úgy kell naponként Jézus életére és az ő tanításaira ráhangolódnunk, hogy életünk tiszta hangot adjon, hogy ne legyünk izgága felhangolt emberek, vagy lehangoltak, szomorúak. Igen, adta nekünk Isten az Úr Jézus Krisztust azért, hogy tiszta hangot adjon az életünk. Én azt kívánom, hogy ti is ezt megtapasztalhassátok, és hogy ez a kicsi leány is így élhessen. Hiszen most, amikor majd egy néhány csepp vizet öntünk a fejére, akkor ez a szövetségkötésnek a jele, a pecsétje, Isten befogadja őt is az ő szövetségébe. Legyen a ti válaszotok, és segítsétek őt abban, hogy az ő válasza is majd ez lehessen erre a szövetségkötésre, hogy készek vagytok, és ő is majd kész lehet az életét valóban Jézus Krisztusra hangolni, hogy igazán boldog lehessen az életetek és az ő élete is. Áldjon meg ebben benneteket, a mi Urunk Istenünk. Ámen. Most valljuk meg közösen Istenbe vetett hitünket, az Egyetemes Egyház hitvallásának, az apostoli hitvallásnak az elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen. Most még egyházunk rendje szerint két kérdést intézett hozzátok, kedves szülők és keresztülők, melyekre őszinte lelkiismerettel és hallható szóval válaszoljatok. Először azt kérdezem, akarjátok, hogy a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszent egyházba a szent keresztség által befogadtassék. Ha így van, akkor válaszoljátok, akarjuk. Ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és Szentlélek Isten bevetett hitéről, majd ő maga önként vallást tehessen a gyülekezet színe előtt. Ha így van, akkor válaszoljátok, ígérjük. A mi Úrunk Istenünk adjon erőt ahhoz, hogy amit most ígértetek, azt meg is tudjátok cselekedni. Most meghajtva fejünket, adjunk hálát a mi Urunknak, és imádkozzunk ezért. Hálás szívvel magasztalunk, Urunk, most különösképpen is e kisleány életéért. Köszönjük, hogy megajándékoztad szüleit, családját vele. Köszönjük neked, hogy megtartottad őt, hogy vigyáztál rá, hogy az édesanyával is vele voltál a nehéz órákban és a nehéz időszakban. Köszönjük, hogy te biztos kőszikla vagy, és voltál ott a nehézségek idején is. Áldunk és magasztalunk azért is, hogy most elhozták őt ide a te házadba. Köszönjük neked, hogy kész vagy befogadni őt is szövetségedbe. Hogy kész vagy mindazt neki adni, amit te elkészítettél számunkra az Úr Jézus Krisztussal való közösségben. Köszönjük, hogy megismerheti így az igazi békességet, a tiszta örömöt, megismerheti a te szeretetedet, és imádkozunk is ezért. Áld meg a szülőket, keresztülőket, az egész családot, hogy így tudják nevelni, és így tudjanak rá vigyázni, és vezetni, kísérni az ő lépteit, hogy ő valóban rácsodálkozhasson szeretetedre, hatalmadra, megismerhessen téged, és boldogan induljon el a te útadon. Kérünk téged, áld meg bölcsességeddel a szülőket, áld meg őket örömökkel, erővel, légy velük a te kegyelmeddel továbbiakban is. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg kegyelmesen imádságunkat. Amen. Bettina Judit, szeretettel téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. A minden kegyelemnek Istene áldja és szentelje meg ezt a kisgyermeket. Nevelje fel őt szüleinek örömére, anyaszent egyházunk teljességére és Isten nagy nevének dicsőségére. Amen. 134. zsoltárunkat keressük meg, és énekeljük el mind a három verszakával, és amikor majd a harmadik verszakát énekeljük, megáldjon téged az Isten, akkor most elsősorban a kis Bettinára gondoljunk.
Thank you.
Segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön továbbra is az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből hangzik hozzánk, az első 16 versből a következőképpen. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. Hitáltal értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. Hitáltal ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Kain, és ezáltal nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékairól, úgyhogy hite által még holta után is beszél. Hitáltal ragadtatott el Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mivel elragadta őt az Isten. Elragadtatása előtt azonban bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hitáltal kapott kijelentést Noé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók, és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát házanépe megmentésére. E hite által ítélt el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva, hova megy. Hitáltal költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. Mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. Hitáltal kapott erőt arra is, hogy Sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Ezért attól az egytől, méghozzá egy szinte már elhaltól származtak olyan sokan, mint az ég csillagai, és mint a tengerpartján a föveny, amely megszámlálhatatlan. Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek. És ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. Így azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Ezért nem szégyelli az Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített. A mi Úrunk Istenünk tegye áldottá az ő igéjét életünkben, és mi ne csak a hallgatói legyünk a szavának, hanem megtartói, cselekvői is. Foglaljuk el most a helyünket, és imádságban válaszoljunk Isten szavára. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért, hogy most is itt lehetünk a házadban. Köszönjük, hogy Te most is meg akarsz szólítani bennünket, hogy van mondani valót számunkra. Köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy Te kész vagy mindazoknak, akik szeretnének téged megismerni, és veled kapcsolatba kerülni, a hit ajándékát adni. Köszönjük, hogy szeretetedből miénk lehet ez a különös érzékszerv, amellyel érzékelhetjük a valóság láthatatlan részét is. És köszönjük neked, hogy így meggazdagodhat az életünk. Köszönjük, hogy erre hívsz most is bennünket. Imádkozunk azért, hogy segíts nekünk, hogy megnyílhasson a szívünk a Te szavad előtted, hogy befogadhassuk azt, hogy engedjük, hogy igéd által munkálkodhass az életünkben. Légy kérünk így velünk ezen az Isten tiszteleten. Árasz ki közénk szent lelkedet, és újíts meg bennünket. Ámen. Száz-hatvanhatodik dicséretünknek az első két verszakát énekeljük, és készüljünk így Isten üzenetének a meghallgatására. 166. dicséretünk így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Isten igéje az előbb hallott ige szakaszból hangzik hozzánk, a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből a 13. verstől a 16. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták, és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek. És ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. Így azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Ezért nem szégyelli az Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített. Foglaljuk el most a helyünket. Három egymást követő pénteken itt a gyülekezetünkben úgynevezett adventi esték voltak. Az első a zenei, a második képzőművészeti, a harmadik pedig, amelyik most pénteken volt, irodalmi. A képzőművészeti estén 7 meditáció részesei lehettünk. Ez nem mást jelent, mint azt, hogy a meghívott előadónk segítségével kibontakozott előttünk egy festmény üzenete. A képen az imádkozó Dávid királyt láthattuk, térdre ereszkedve, összetett kezeit és tekintetét az ég felé emelve. És az imádságra kulcsolt kezek éppen a föld és az ég találkozásának vonalánál helyezkedtek el. Az is kiderül a képről, hogy Dávid a koronáját maga elé helyezte a földre. Mindez nagyon szemléletesen érzékelteti azt, hogy Dávid király meghódol a mindenség ura előtt. Dávid király alakja mögött pedig egy ballang húzódott, annak a bejárata volt látható, és annak a résznek, amely a háta mögött volt, az uralkodó színe a barna volt. A földi életet jelenítette meg ez. Dávid előtt pedig a magasban a mennyei Jeruzsálem terült el fehér épületeivel. Tegnap, amikor ezt a mostani igénket a Bibliaolvasó kalauz alapján napi igeként olvastuk, akkor eszembe jutott ez a festmény. Ez a kiszakasz ugyan, amelyet a zsidókhoz írott levélből most hallottunk, nem Dávid királyról szól, de hogyha tovább olvassuk a zsidókhoz írt levél 11. fejezetét, akkor fogunk találkozni Dávid nevével, hiszen őt is a hit hősei között tartja számon a Szentírás. Mondhatjuk azt, hogy rokon lelkek ők, Dávid király, és akiről hallottunk, Ábrahám, illetve az ő utódai, Izsák és Jákob. A most olvasottak alapján nem túlzás talán azt mondani, hogy akár ez utóbbiakról is, tehát Ábrahámról és az ő utódairól is készülhetett volna ez a festmény, vagy készülhetett volna hasonló festmény. Aztán úgy elgondolkoztam azon, hogy vajon rólunk milyen képet lehetne festeni. Nem tudom, kinek mi lenne a válasza erre a kérdésre, de ahogy járunk elünk, én azt tapasztalom, hogy nagyon sokan vannak körülöttünk, közöttünk, akik úgy maguk elé meredve, fásultan, szinte üres tekintettel bámulnak a semmibe. Lehetünk buszon, vagy villamoson, vagy valahol máshol, ahol éppen várakozni kell. Nagyon sok ilyen arcot és tekintetet látunk. Sokan lehorgasztott fejjel járnak, kelnek az utcán is. És beszélgetésekből kiderül az, hogy a mi festményünkön nem csak egy rész lenne barna, hanem valószínűleg az egész festménynek az alap, az uralkodó színe a barna lenne. De hát mi a baj velünk? mi hiányzik az életünkből? Hogy megtaláljuk erre a kérdésre a választ, egy picit gondoljuk végig azoknak az életét, akikről olvastunk itt, vagy annak az életét elsősorban, aki, mint főszereplő, itt szemlélhető ebben az ige szakaszban, Ábrahámnak az életét. Ábrahámról azt tudhatjuk meg a Szentírásból, hogy Isten szavára elindult, onnan, ahol lakott, hogy hová? Arról annyit tudott, hogy Isten azt mondta neki, indulj el arra a földre, amelyet mutatok neked. És ő elindult. Pedig nem akármilyen városok voltak azok, amelyekben korábban Ábrahám élt. Az egyik város neve Ur-Kasdim, ez Ábrahám szülőföldje, és megtudhatjuk róla azt, hogy 250 ezer ember élt itt. Gazdag város volt annak idején, fejlett kézművességgel, és kereskedelmük révén eljutottak egészen Indiáig. Gazdag kulturális élettel és magasfokú kényelemmel dicsekedhetett ez a város. Ebből a városból indult útnak Ábrahám édesapja, és eljutott Háránig, ő azonban ott letelepedett. De Hárán is fontos város volt. Kereskedelmi utak csomópontjánál feküdt. Itt szólította meg Isten Ábrahámot, és mondta azt, hogy indulj el innen, oda, arra a földre, amelyet mutatok neked. El tudjuk képzelni bizonyára, hogy nem lehetett könnyű Ábrahámnak elindulni tulajdonképpen a semmibe, hiszen nem tudott semmit arról a földről, ahová mennie kellett. És az is egyértelmű, hogy ezután vándorló életet kellett neki élnie, noha ő nem nomád ember volt. Tehát nem olyan ember volt, akinek ez volt a természetes. Ő máshoz szokott. Városi ember volt. De ott kellett hagynia a rokonságát, az apja házát is. Maga mögött kellett hagynia a bevett normákat, a biztonságot, a kiszámíthatóságot. Mindazt, amit a bizonyos, már ismert városi élet jelentett a vándorló, bizonytalan élettel szemben. Hogyan volt képes ezt megtenni, Ábrahám? Úgy, hogy számára nem csak Hárán ez a város, ahol lakott, létezett, a maga kényelmével és biztonságával, vagy viszonylagos biztonságával, hanem még szilárdabb valóság volt számára, Isten a maga hatalmával, mindenható voltával. Ő hívta, és ezért indul el. Mózes első könyvéből azt is megtudjuk, hogy Isten csodálatos ígéreteket is adott Ábrahámnak. Nagy néppé teszi őt. Kapta ezt az ígéretet az az Ábrahám, akinek még nem volt gyermeke, és akinek a feleségéről azt olvashatjuk, hogy meddő asszony volt, tehát nem is lehetett gyermeke. De Isten azt ígéri, hogy nagy néppé teszi az utódjait. És aztán azt is megígéri, hogy neki, illetve az utódjainak adja azt a földet, ahová Ábrahám az ő útmutatása nyomán majd megérkezik. És a harmadik csodálatos ígéret volt az, hogy általa, azaz Ábrahám által nyer áldást a föld minden nemzetsége. Ez az ígéret majd Jézus Krisztusban, aki az Ábrahám utódai közül származott, földi származását tekintve teljesedett be. És bár ezek az ígéretek nem teljesedtek be teljes mértékben Ábrahám életében, a hit szemével mégis már valóságként látta őket. Mi sokszor nyögünk és sóhajtozunk a megélhetésünkkel kapcsolatos terhek alatt roskadozva, a napi gondjaink, küzdelmeink között, minek az árát fogják megint felemelni, ki tudjuk-e fizetni majd a gáz, meg a villanyszámlát, aztán rémisztő híreket hallunk az egészségügy helyzetéről, mi lesz, hogyha kórházba kerülünk, ha betegek leszünk. Nem keveseket tartanak, gyakorlatilag állandó bizonytalanságban a munkahelyükön, maradhatnak-e, ha igen, meddig. Olykor már úgy vagyunk ezekkel az őrjítő kérdésekkel és gondokkal, mint az az állat, amely, ha az esti sötétségben belekerül a közeledő autó reflektor fényébe, akkor ahelyett, hogy oldalra vetné magát, megdermed, és nem tud kitörni. Mi is szinte már bénultan meredünk a nehézségekre. Ahelyett, hogy belevetnénk magunkat az élő Isten kezébe, ahelyett, hogy megszólítanánk őt, és őszintén feltárnánk előtte az életünket, a gondjainkat. A hitben élő embernek is vannak félelmei. De ő megtapasztalhatja azt, amit a Zsoltáros így fogalmazott meg, ha félek is, benned bízom, mondja az Úrnak. És így nem lesz a félelmek rabszolgájává. Pál apostol erről így ír Korintusiakhoz írott második levélben, mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. És mi is kaptunk nagyszerű ígéreteket a mi Urunktól. Ilyeneket például. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre, de keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. A Zsoltárok könyvében pedig ezt a csodálatos ígéretet olvashatjuk. Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád. A kérdés csak az, hogy merjük-e komolyan venni ezeket az ígéreteket. Tudunk-e bízni igazán Istenben? Tudunk-e úgy tekinteni rá, hogy ő valóban megtartja az ígéreteit? Mi hiányzik az életünkből? Mindezt talán úgy fogalmazhatnám meg, hogy a hitnek meggazdagító látása. Hogy az Istenbe vetett, az Úr Jézus Krisztusba vetett hittel sokkal többet láthatunk. Azt is láthatjuk, amit egyébként nem. És ezért az egész életünk meggazdagodhat. Aztán valahogy úgy tűnik, hogy az a tudat is hiányzik belőlünk, hogy mi igazából úton lévő emberek vagyunk. Ez összefügg az előzővel. Úton lévő emberek vagyunk, de tudjuk-e, hogy hová tartunk? Ábrahámról és utódairól ezt olvastuk az igényben, vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. És Mózes első könyvében, ahol Ábrahám életéről olvashatunk, ott ezt abban az összefüggésben találjuk meg, hogy azon a földön, ahová megérkezett Ábrahám, Isten szava nyomán, Kánaánban, akkor még pogány népek laktak. És ezért mondja Ábrahám azt, hogy én itt idegen és jövevény vagyok. De az emlegetett Dávid király is val hasonlóról. Ő, amikor templomot szeretne építeni, és erre beindul egy adakozás, miközben egy önkéntes adakozás, akkor látva az összegyűlt adományoknak az összegét, Dávidból felszakad a hála Isten felé, elmond egy csodálatos imádságot, és ennek az imádságnak egy része ez, mert ki vagyok én, mondja Dávid király, és mi az én népem? Honnan volt erőnk ilyen önkéntes adakozásra? Bizony, tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit kezedből kaptunk. Mi jövevények és zsellérek vagyunk előtted, mint minden ősünk. A már emlegetett festmény is nagyszerűen adja ezt vissza azzal, hogy Dávid előtt a magasban ott van a mennyei város. Mostani igény pedig Ábrahámmal és az ő utódaival kapcsolatban tudósít erről. Így olvastuk, hogy így azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Igen, ők tudták, hogy útban vannak. Útban vannak a mennyei hazafelé. De vajon mi hová vagyunk útban? Mi lesz velünk, hogyha elérkezik a halálunk pillanata? Vagy mi lesz velünk akkor, amikor az Úr Jézus Krisztus visszajön? Nem úgy van-e, hogy mi annyira letelepedtünk már, és berendezkedtünk itt? Ami nyilván bizonyos mértékig szükséges is. De vajon nem úgy van-e, hogy már csak az számít, és arra áldozunk pénzt, időt, fáradtságot, hogy az itt létünket lehetőleg még komfortosabbá tegyük. Nem kívánunk igazán úton lenni. Ami pedig a Krisztus követés és a hit egyik megfogalmazása. Talán nem is hisszük, hogy Isten kész és képes újat kezdeni az életünkben. Van, aki nem is vágyik semmi újra. A berendezkedett élet kiszámíthatósága, biztonsága, még ha meddő is ez az élet, többet ér neki, mint valami bizonytalan követés. És hogyha valami változik, valami új kezdődik is, akkor az csak az élet megszokott normái között folyik. Új állás több pénzért, új lakás, mert az nagyobb vagy jobb környéken van, új életmód még nagyobb kényelemmel. Isten azonban, és ezt megfigyelhetjük, hogy nem egyszer éppen az ellenkező irányba vezetve készít számunkra valami újat. Mindazok, akik igazán megtapasztalták jelenlétét és az ő erejét, akiket ő felhasználhatott országa előbbre vitelében, azok készek voltak elindulni a szavára, maguk mögött hagyni akár a biztosat, a kiszámíthatót. Ezt tették Jézus tanítványai is. Amikor követték az Úr Jézust, amikor elindultak ezekre a szavakra, hogy kövess engem. De ugyanezt tette az a személy is, aki arra felismerésre jutott, hogy őt Isten lelkipásztornak hívta el. Már világi állásban dolgozott ekkor, és amikor bejelentette a munkahelyén azt, hogy mire készül, hogy ő mit éltett meg, akkor a többiekből kibudjant a kérdés, megbolondultál. De őt ez sem tarthatta vissza. Tanulni kezdett, és évekkel később valóban lelkipásztorként szolgálta már az ő urát. Nemrégen került a kezembe egy könyv Matolcsi Miklósnéről, aki a vakok misszionáriusa volt a 20. század elején. Érdemes elolvasni ezt a kis könyvecskét, hogy hogyan kezdhetett újat az Úr ennek az asszonynak az életében, és hogyan tehette áldássá a vakok számára. Azért, mert ő kész volt elindulni az Úr hívó szavára. Sokan mondják, hogy ők nem tudnak így hinni. Nem érzik magukat elég erős hitűnek arra, hogy elinduljanak. És arra várnak, hogy egyszer talán másképpen lesz, és akkor jön el az ő idejük. Ebben a helyzetben fontos megértenünk azt, hogy éppen az engedelmességben tanulunk hitet. Induljunk el, amerre Isten hív. Ábrahám, a tanítványok, az emlegetett lelkipásztor, a vakok misszionáriusa. Mindannyian ott tapasztalták meg Isten jelenlétét, és az ő ígéreteinek a beteljesedését, ahova az első engedelmességből fakadó lépés után jutottak. Isten most újra hív. Krisztus követésében nincs letelepedés. Mindig úton vagyunk. Úgy is fogalmazhatnék, hogy igazi kalandok csak ezen az úton várnak ránk. Örülünk-e az új kezdetnek, annak a lehetőségnek, amely Jézus Krisztusban a miénk lesz, és lehet? Készek vagyunk-e igazán követni őt, bízni benne, hogyha ő valami újat akar kezdeni az életünkben? A zsidókhoz írott levélben olvashatjuk ezt is. Nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Olyan jó lenne, hogyha ránk is igaz lehetne ez, hogy úgy tesszük itt mindazt, amit Isten ránk bízott, lelkiismeretesen és hűségesen, hogy közben azért a félszemünkkel mindig látjuk magunk előtt azt, ahová Isten el akar bennünket vezetni. Ahogyan ezen a festményen is, ott volt a föld mellett a mennyei város képe is. Legyen így valóban áldott az életünk. Ámen. 367. dicséretünk első verszakát énekeljük. 367. dicséretünk első verszaka biztat bennünket, emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk. Urunk Istenünk, arra kérünk téged, bocsáss meg nekünk, hogy mi is sokszor lehorgasztott fejjel járunk, hogy olyan földhöz ragadtak vagyunk, hogy mi is sokszor csak a mának élünk, csak a pillanatnyi helyzet az, amit látunk, és ami meghatározza a döntéseinket, a magatartásunkat. Bocsáss meg nekünk, hogy olykor mi is percemberkék módjára viselkedünk. Köszönjük neked, hogy még mindig van lehetőség arra, hogy újat kezdjünk, hogy másképpen folytassuk. Köszönjük, hogy te felemeled a fejünket, hogy te arra biztatsz, hogy keressünk téged a tekintetünkkel. És akkor egészen másképpen tudjuk megélni a napi küzdelmeket. Köszönjük, Urunk, hogy te nem fordítottál hátat nekünk embereknek, akkor sem, amikor mi megtettük ezt veled, hanem Jézus Krisztust adtad nekünk, benne eljöttél ide a földre, azért, hogy mi mégiscsak megismerhessünk téged, visszafordulhassunk hozzád. És köszönjük neked, hogy azáltal, hogy Jézus lemondott a menny dicsőségéről, és lejött ide közénk, vállalta a szegénységet, ezáltal ami szegény, sokszor üres, sivár életünk is meggazdagodhat. Köszönjük neked, hogy most is erre hívsz bennünket, és ezt kínálod nekünk. Köszönjük, hogy túlláthatunk a földi dolgokon, hogy felismerhetjük, a valóság nem csak a láthatókból áll, hanem vannak láthatatlan dolgok is, van láthatatlan része is. És ezek a földi dolgok, ezek elmúlnak, de a láthatatlanok, mindazok, amelyek a te világodhoz, a te országodhoz tartoznak, azok maradandóak. És köszönjük, hogy szabad nekünk ezekre törekedni. Szabad nekünk ezekre vágyakozni, igazi, maradandó értékekre és kincsekre. Segíts ebben nekünk. Hadd nyílhasson meg a szívünk így előtted. Hadd tudjunk így követni téged valóban, szorosan a te nyomodban haladni. Segíts nekünk abban, hogy így válhasson igazán fényes ünneppé a karácsony is számunkra, hogy megláthassunk téged, az ajándékozót, hogy megtapasztalhassuk és szívünkbe fogadhassuk szeretetedet, és így mi is tudjuk egymás életét szebbé, tartalmasabbá tenni. Hadd lehessen így áldott az ünnepünk, a karácsonyunk, és lehessenek áldottak és fényesek a hétköznapjaink is, melyek sokszor olyan szürkék. Jézus Krisztusért kérünk, hogy könyörülj meg ebben rajtunk. Imádkozunk a betegjeinkért, az egyedül lévőkért, hogy ők is hozzád fordulhassanak, és nyisd meg a mi szemünket, hogy észrevegyük mindazokat, akik felé feladatunk van, hogy szeretetedet továbbadhassuk nekik. Imádkozunk hozzád, Urunk, a szomorú szívűekért, mindazokért, akik most a gyász, a veszteség terhe alatt roskadoznak. Urunk, tekints rájuk is, és segítsd őket is, hogy megláthassanak hogy összekapcsolódhasson a tekintetük a tiéddel, és hadd gyógyulhasson a sebükbe a te szereteted hatására. Hadd vigasztalódhassanak meg, költözhessen békesség a szívükbe. Áld meg őket is, és vigasztald meg őket is kegyelmedből. Maradj itt mindnyájunkkal, kérünk Jézus Krisztusért. Amen. Most együtt imádkozzuk a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Figyeljünk együtt gyülekezeti életünk híreire. Mindenek előtt a ránk következő napok istentiszteleti, illetve közösségi alkalmainak a rendjéről hadd szóljak. Ez most el fog térni a megszokott rendtől, hiszen karácsonyt megelőző hét lesz. Ezért a következőképpen alakulnak az alkalmaink. Szerdán, csütörtökön és pénteken este 6 órai kezdettel tartunk előkészítő bűnbánati istentiszteletet. Tehát szerdán, csütörtökön és pénteken este lesznek előkészítő istentiszteletek. Ezeken kívül szerdán délelőtt 9 órától megtartjuk a nyugdíjas kör alkalmát. Ránk következő vasárnap természetesen lesz istentisztelet 10 órától. December 24-én délután 3 órától lesz itt a templomunkban karácsonyi ünnepi istentisztelet. Az ünnep első és második napján pedig 10 órától lesznek istentiszteletek, és mindkét alkalommal első nap és második nap is megterítjük az Úrnak szent asztalát is. Házhoz is elvisszük szívesen az úrvacsorát, úgyhogy ebben kérem a testvérek segítségét, hogyha tudunk idős, beteg testvérről, aki nem tud eljönni az ünnepeken sem az istentiszteletre, akkor kérem, hogy tessenek szólni nekem. Emlegettem már itt ezeket a bizonyos adventi estéket. Most pénteken Ambrus András színművész előadásában hallgathattunk meg advent, illetve karácsonyi verseket, illetve prózai részleteket. Az alkalom után kötetlen beszélgetésre is sor kerülhetett lent a gyülekezeti helyiségünkben, kis teja és sütemény mellett. Nagyon szépen köszönjük az asszonytestvéreknek a sütemény, illetve tejakészítést, és köszönjük szépen, hogy vállalták a házi asszonyi teendők ellátását. Isten áldja meg ezeket a testvéreinket, nagyon-nagyon gazdagon. Hirdetem azt is, hogy a karácsonyi vásár, amely már a múlt vasárnapi istentiszteletünk után is volt, megrendezésre került, az most folytatódik, tehát istentisztelet után azt kérem, hogy a kedves testvérek most ne abba az irányba induljanak el, vagy ha abba az irányba indulnak is el, akkor itt jöjjenek vissza az épületünk mellett, és a kert kapunk be az udvarra, ugyanis az udvaron rendeztünk egy kicsi karácsonyi jótékonysági karácsonyi vásárt, ahol apróságokat lehet vásárolni, akár még ajándékba is, vagy az ünnepi asztalhoz. Tessenek szétnézni, kérjük a testvéreket, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel is. Autós testvérek segítségét kérem most is, ahogyan ezt múlt vasárnap tettem, még ahhoz, hogy a szeretetcsomagokat ki tudjuk hordani a címzettekhez, mert készültek szeretetcsomagok rászoruló testvérek számára. Tehát aki ebben segíteni tudna, kérem, hogy szintén nálam jelezze ezt, és a többit pedig majd akkor megbeszéljük személyesen. Az adakozás lehetőségét is hirdetem, emlékezzünk Jézus Krisztus jótéteményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Az elmúlt héten két alkalommal is meg kellett állnunk Rabatal mellett. Elbúcsúztunk Tömösvári Kont Hubától, aki 1949. május 13-án Budapesten született, és ez esztendő december 3-án Budaörsön hunyt el. Tegnap búcsúztunk Győri Sándortól, aki 1929. augusztus 10-én Bihartordán született, és ez esztendő december 9-én Budaörsön hunyt el. Gyászoló testvéreinknek most is a mi Urunk békességét, erejét és vigasztalását kívánjuk és kérjük. Most pedig a 455. dicséretünket keressük meg, és énekeljük az első két verszakát befejezésül. 455. dicséretünk első két verszakát énekeljük, a másodikat majd fennállva. Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj. E földi pusztaságban megállni nagy veszély. Hát merítsünk erőt a menny felé sietni, nem állva megpihenni a boldog cél előtt. Ezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.